Kedves testvérek, mai alkalommal folytatom Nagyszent Gergely pápa életének és műveinek az ismertetését, hiszen ahogy a neve is jelzője mutatja, nagy volt nem csak az egyház életében, hanem az európai kultúra életében is. Ezt nem én állapítom meg, hanem történészek. Christopher Dawson, remélem jó ejtem a nevét, Európa születése című könyvét, azt még nagyon-nagyon rég papnövendék koromban olvastam, 1970-ben halt meg, és ilyen katolikus hitre tért anglikán volt ő legjobb tudomásom szerint, és beledolgozta magát a történelem ezen időszakába, amiről éppen most szó van. És azt mondja, hogy ekkor született meg Európa. Az 5.-6. században, amikor megvetették az alapjait a keresztény kultúrának. És hát abban a könyvében nem csak a római pápasággal foglalkozik, hanem minden mással is, ami akkoriban ezen a területen volt, Bizánccal, népvándorlással, a kezdődő iszlámmal, mindennel, ami az 5.-6. század, sőt a későbbiekben is úgy volt apostrofálva a fölvilágosodás korától, hogy ez a sötét középkor, és épp arra mutatott rá már akkor, hogy tévedés ezt mondani, mert nem csupán ilyen kultúrágazatok születtek, hanem maga az a kultúra, ami később Európát megalkotta, sajnos aminek most a bomlását és hanyatlását látjuk. Miről is van szó? Az a kor, a 6. század és a 7. század a népvándorlások kora volt, már megszűnt a nyugati császárság 476-tól, és egyre jobban áthúzódott Bizáncba a római birodalomnak a központja. De ők azért még igényt tartottak a nyugati részre, helytartóik voltak, exarcháik voltak, Pasútnak a könyvét talán cím szerint sokan ismerik, hogy Ravennába temették Rómát, ott volt egy olyan része a bizánci császárságnak, amely, így mondjam, állam az államban volt, és hát a betörések, a gót, a longobárd betörések, és még egyáltalán cseppfolyós állapota Galliának, tehát a mai Franciaországnak. Még nem tért meg Anglia, oda is a pápa küldte a misszionáriusait, hát nem beszélve itt erről a területről, ahol mi élünk most Magyarország, a népvándorlás által fölbolygatott terület volt, és a római birodalomnak már csak egyre inkább az emléke maradt meg. És ekkor az Isten gondviselés küldte azt a nagyszent Leo Gergely pápát, aki az utolsó római, az utolsó ókori és az első középkori pápa, akinek élettörténetét már múltkor is ismertettem, csak nagyon röviden, hogy 540-ben született, és 604-ben halt meg március 12-én, 590-ben lett pápa, szeptember 3-ai megválasztással, mintegy 14 éven át. És említettem, hogy magas arisztokrata családból származott, ennek következtében kiváló nevelést kapott a népvándorlás viharai közepette is, Róma prefektusa lett, főpolgármestere lehetne ezt mondani, majd apja halála után kolostorba vonult a birtokain, kolostorokat létesített, már a családjából is voltak szerzetesek, és aztán innét szólította ki második Pelágius pápa, aki megbízta őt, hogy menjen Bizáncba, hogy ő ott védelmet kérje, mert a betolakodó törzsek, népvándorlási csoportok, azok agresszíven léptek föl, és a pápa segítséget próbált kérni, nem igen kapott, meg kell mondanunk, és ugyanakkor ápolni akarta a keleti egyházzal, ami még ekkor nem vált szét, de szokásaiban, szervezetében már egyre inkább az elválásnak a jeleit mutatta. Ott volt Bizáncban egy pár évet, jó diplomáciai érzékkel ott ismerettséget szerzett, amikor még kiment, akkor Tiberius császár volt, és már egy olyan valakit, aki később császár lett, a Mauritius, azt már meg is keresztelte, úgyhogy ő aztán mellé járt, amikor pápa lett, holott azért voltak nekik pengeváltásai későbbiekben, de érdekes módon, hogy akkor jóvá kellett hagyatni, ha valakit kineveztek pápának, vagy kellett hozzá a császárnak a voksa is. És hát Mauritius, miután jól ismerte, az mindenképpen szerette volna, és úgy is lett, hogy Gergely legyen a pápa. Visszatér megint a birtokára, közben Pest is van, mindenféle megpróbáltatás éri Róma városát, a pápa is meghal, és hát őt akkor kinevezik, vagy közfelkiáltással pápának. Ez volt az az időszak, amikor dühöngött a Pest is, éhínség volt, nagyon sokan meghaltak, és van egy ilyen történet, hogy már ő pápaként körmenetet Róma városában elrendelt, hogy könyörögjenek Istenhez a járvány megszűnéséért, és amikor ott a bazilikákból megy a sok nép, akkor egyszer csak látják, hogy a Hadrianus síremléke fölött, ezt ma úgy hívják, hogy Angyalvár, szemben van a vatikáni rádióval, úgy gondolom mindenkinek megjelenik a kép, ha ismeri, volt már Rómában. Az Mihály angyal beletette a kardot a hüvelyébe, egy ilyen kép volt, hogy vége a Pestisnek, Isten megkönnyörült rajtatok. És hát ez a könyörgő körmenet, ez éppen tavaszra esett, éhínség is volt, úgyhogy a búzaszentelő körmenetünk az valamiképpen ide megy vissza, mert ekkor könyörgött a nép a jó termésért, hogy az elvetett magas beérjen, és ne legyen éhínség is vele kapcsolatos sok gond a világban. Na most, amikor ő pápa lett, akkor felhasználta a korábbi világi tapasztalatait, kormányzói képességét, rendbetetette a Patrimonium Petrit, a pápai birtokokat, amiből majd a pápai állam lett, és annak segítségével egy komoly anyagi tőkéretet szert, amivel aztán tudta segíteni az embereket, a szerzetes rendeket, akiket nagyon segített, mert úgy gondolt az, hogy a különböző kolostorok azok segítségére vannak magának a hithirdetésnek, a missziónak és hát a pápának is. Ő volt az, aki valamiképpen függetlenítette a megyés püspököktől a szerzetes rendeket. Nem ő hit és erkölcs dolgában, hanem dispozícióban, hogy kit hova helyezzenek. És oda rendelte a szerzetes rendeket közvetlenül a pápai intézmény alá. Így van ez sokszor ma is olyan régi szerzeteknél, amelyek pápai alapításúak. Ja, kalocsai nővéreket azt egykoron a kalocsai érsek alapította, de azért nekik is kapcsolatuk van ugyanúgy Rómával, viszont vannak olyan szerzetes apátságok, kolostorok, hogy egyenest Róma alá tartoznak. És hát pasztorális pápa volt, de nem jelenti azt, hogy a teológiai dolgok nem érdekelték volna. Említettem, hogy erőteljesen Szent Ágoston hatását mutatja a teológiai gondolkodása, de ekkora már maga mögött tudta a történelem a négy egyetemi zsinatot. Az első volt ugye a niceai 325-ben, ahol azt hirdették, hogy Jézus egyenlő az atyával, a második isteni személy. 381-ben a konstantinápai zsinaton a Szentlélek istenségét, 431-ben Efezusban, hogy Szűz Mária Isten anyja, ezt jól kell érteni, Jézus kettős természete miatt, és a 451-es kalkedoni zsinat, amelyik pontosan meghatározta a második isteni szemét, azaz Jézus Krisztus. Ez a dogma került bele aztán a nagy hiszekedjünkbe, amelyet Justinianus császár megcsonkított. Ez az egyház történelemben úgy jön elő, hogy a három fejezetnek a küzdelme. Ugyanis a kalkedoni dogmából, amikor pontosan meghatározták Jézus Krisztus kilétét, bizonyos dolgokat kiemelt, és ezen ment a vita. Miután a császár ráhatással volt egyes egyház részekre, így például a milánóira is, mert az közel volt Ravennához, ez majdnem szakadást okozott, mert a milánóiak azt vallották, hogy ők a császár parancsának engedelmeskednek. És hát nagyon nagy diplomáciai érzékre volt szükség, hogy Nagyszent Gergely pápa ezt a konfliktust megoldja. Ez a három fejezetnek a vitája. És aztán említettem, hogy csupa-csupa gyakorlati dolgokat tett az a 854 levél, ami megmaradt, az mind erről tanúskodik. Benne vannak még abból az időből való levelek is, amikor ő, hogy így mondjam, diákonus titkára volt második Pelagius pápának, de benne vannak azok, amikor ő egyes egyház tartományoknak ír, megfedi őket, tanítja őket, volt, akit le is tett a maga területén, mert nem végezte jól a munkáját. Ugyanakkor kapcsolatot teremtett a antiókiai, alexandriai pátriarkátussal levelezés formájában, jó kapcsolatot. Ekkoriban ez még nem vált külön, tehát még a kelet se vált külön, de azért a patriarkátusoknak megvolt a maga autonómiája. Úgyhogy ott azért óvatosnak kellett lenni, hogy a római pápa bizonyos dolgokat hagyjon meg, tehát nem lehetett olyasmit mondani, ami az ő joghatóságukba tartozott. Tehát ilyen leveleknek a sokaságát írta, és ez volt az az idő, amikor a római pápának a tekintélye megszilárdult, és kialakult gyakorlatilag az az egyház szervezet, ami aztán azóta is tart. Hát persze az idők változnak, és ott is van változás, de alapjaiban ott van ez a Nagyszent Gergely korabeli egyház szervezet kialakítás. A lelkipásztorság törvénykönyvét, de még a pápaságra vonatkozóan is írt kis könyvet, hogy mit kell csinálni a pápának. A lelkipásztorkodás törvénykönyvéből már múlt alkalommal is olvastam, majd még erre egy-két kis részre visszatérek. A papi képzést nagyon fontosnak tartotta, érdekes módon ez volt az az időszak, amikor már a ruházatot is megszabták. Voltak idők, amikor például a reverendát tilalmazták. Mi volt a reverenda? Azt nem a papság készítette magának, hanem rajta maradt a római kori tóga. Tehát ha megnézzük a római kori tógákat, azok nagyon hasonlítanak a reverendához, a római ruhák, és ez rajta maradt. És akkor, hát akár csak a nővéreken is, hiszen a nővéreknek a ruhája sokszor az akkori polgárasszonyoknak a ruháját jelzi, ami megmaradt. Na, voltam pápa, azt mondta, hogy ó, hát ne tűnjön ki a papság ruházatában, erőtetni kellene nagyon az agyamat, hogy eszembe jutson ez a pápa, de ő aztán megszabta Nagy Szent Gergely, hogy a klerikusi ruházat az jelzés értékű legyen a világ felé, hogy ti Jézus Krisztushoz tartoztok, és az egyházi rend tagjai vagytok. Ebben az időben volt az, hogy a mise könyvet is kiadta, illetve a liturgiát. A Szent Mise kezdetben az alapítási szavakra rögzítődött, illetve hát szűkült le a kezdet kezdetén. Azt tudták, itt van a, például a Didaké, vagy a Szent Justinnak az írásai, amiben elmondja azt, hogy a Szent Misén hogyan végzik a liturgiát. Az alapítási szavak, amit Jézus az utolsó vacsorán mondott, az benne van. De hogy aztán milyen áldásokat, imákat mondtak, az nem volt leírva. Hiszen benne van a Didakéban is, hogy a mise alatt, vagy a áldozás után a proféták szólhatnak. Tehát azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy olyan tanítást tudnak mondani, ami Isten szava, és ők azt ott elmondták. És hát szabadon könyöröghettek az emberek. Ugye van olyan mise, hogy az egyetemes könyörgést is úgy végzik. De nem volt leírt anyaga. És elkezdték ezt már a 400-as években, az első ilyen szakramentárium, így mondjuk, azért nem misekönyvnek hívták, mert abban nem csak a mise szövegei voltak benne, hanem minden más áldások, szentségkiszolgáltatások. Az első, az Nagy Szent Leó pápához van kötve, de nem ő írta, így hívják inkább, hogy a Veronese szakramentárium, a 400-as évekből. Ez úgy általában a plébánosoknak adott példát, hogy kell miséznél. A második volt a Gelázius pápához kapcsolható, ő 496-ban halt meg, a Nagy Szent Leó meg 461-ben. Már ő is írta ezeket a könyveket, csak érdekes módon, hogy elég későről, a 8. századból maradt meg a Gelázium, a Gelázius pápás kötött misekönyv. Viszont a Gregorianum Nagy Szent Gergelyhez kötött, az a pápai Isten tiszteleteket foglalta magába. De az egy évre szólóan. És hát aztán azt úgy kiegészítgették, úgyhogy amikor Nagy Károly császár, hát az jóval később volt, mert ő 800-ban lett megkoronázva, kért a pápától könyvet, Hadriánustól, hogy küldjön a birodalma számára, akkor ezt a Nagy Szent Gergely szakramentáriumot küldték el az azóta eltelt időben való kibővítésekkel. És hát a legenda Aurea leírja, hogy hát bizony, azt nem volt könnyű bevezetni, mert ugye az emberekben mindig van egy nehézkedés. Gondoljunk arra, hogy a zsinat után az öreg papok azért nem mindegyik állt át szívesen a megújtott liturgiára. És hát volt az Ambrózián liturgia Milánó környékén, Szent Ambrustól származtatottam. És akkor Nagy Károly elhatározta, hogy ő pedig egységesíti a birodalmat. Alkuint, az ő kultuszminiszterét kérte, hogy na, ezt még inkább tegye teljessé, ezt a szakramentáriumot, és bizony azt a papot, aki nem tartotta meg, azt börtönbe csukatta. Hát azért sokkal enyhébb módon történt a II. Vatikáni zsinat után az új liturgia bevezetése. És van ilyen legenda, hogy összehívatta a főpapokat, kitették a Ambrózián könyvet, meg a Gergely félét, és elmentek imádkozni. És amikor bementek oda abba a helyiségbe, a templom kápolnájába, akkor látták, hogy az Ambróziához hozzá se nyúltak. Ahogy kinyitották, úgy van, ellenben a másik szétszóródott, mert azt használták, és hát ez isteni jel volt. Ugye? És hát az Gregorián éneket is Nagy Szent Gergely pápához köti az egyházi hagyomány, hogy ő volt az, aki ezeket a kószáló dallamokat összeszedte. Ugyanis a Gregorián dallamok, azok nagyon régiek. Egyszer egy régi két háború közti teológiában olvastam, hogy egyiptomi dallamok is vannak benne. Mert egyiptomi dallamokat felhasználtak a zsidók a zsoltározáshoz. A zsoltározásból átkerült a liturgiába, keresztény liturgiába. És hát a Gregorián ének az, ugye ez a egyszólamú ének, ami kíséret nélküli, szabad ritmusú, ezt úgy össze kellett szedegetni az egyházi hangnemeknek megfelelően. A Gregorián énekre jellemző az, hogy kis hangközei vannak. Ugye, ha valaki látott Gregorián kottát, látja, hogy négy soros, de az jóval későbbi fejlemény, Arezzói Guido, ugye ezzel forduló a tájkán fedezte fel, vagy találta ki ezt a fajta kotta írást. Ők fülhallás után mentek, megtanulták a dallamokat, és tovább-tovább adták azok a egyházi dallamokat, hogy csak halljunk róla az a Dor, Frig, Lied, Mixolied, ami aztán később a polifon zenébe is bekerült, a több szólamúba, de az már a középkor idejére esik. És hát annak volt háromféle formája, a szillabikus, amikor minden szótagra egy hang esett. Az a virágvasárnapi ének, a Rex is the Redentor, Laus et honor, tibicitot, minden szótagra esik egy hang. Aztán a neumatikus, amikor egy-két hang esik egy szótagra, ugye akkor a Dominus Vobiscumnál volt, hogy Dominus, most reket vagyok, Vobiscum, ugye? Aztán a melizmatikus, az pedig például az Alleluja, vagy a mise végén volt az Itemisses, amikor egy egész dallam került rá egy szótagra. Na most ezeket ő összeszedte, így mondják, és ezért is hívják Gregoriának azt a fajta egyházi zenét, aminek művelésére egy iskolát alapított. Tehát egy énekiskolát. Ez volt a Gregorián szkóla, az ő nevéhez hozzákötött iskola. Tehát amikor valaki hallgatja, hogy Gregorián, akkor Nagy Szent Gergely nevére kell gondolni. Ez a Gergely nem keverendő össze azzal a Gergellyel, aki majd a középkorban a naptárt fogja megváltoztatni, illetve helyreigazítani. No tehát, mind a misézésben, mind a gregorián zenében fontos szerepe volt, hogy a liturgiának legyen egy törvénye, legyenek szabályai. És hát erre az időre datálható az első kánonnak, a mise középső részének a szövege. Ő határozta meg, hogy hol legyen a mi atyánk, mikor legyenek az alleluják, és így tovább. Tehát nagyon nagy szerepe volt a liturgia kialakításában. Ezért 5. Pál pápa, az, aki a tridenti misekönyvet, hát végül is tető alá hozta, azt, amit egészen a II. Vatikáni zsinat utánig használtunk, a relikviáit a Nagy Szent Gergelynek fölvetette és egy külön helyre tetette a Szent Péter Bazilikába. Ő megtiltotta a Nagy Szent Gergely, hogy tisztelete legyen a holttestének. Ugyanaznap el is temették, amikor meghalt, 604. március 12-én. De hát a tisztelete megmaradt, a relikviáiból, erekéiből aztán elkerült talán még Angliába is, illetve Galliába, Franciaországba. De 5. Pál éppen azért, mert elődjét látta benne, aki a Szentmisének a reformját megtette, vitette át a fölvett erekéit egy ilyen megtisztelő helyre a Szent Péter Bazilikába. Szentírás magyarázatokkal is foglalkozott, Jób könyvével, Ezekiel könyvével, ott azt látjuk, vagy a evangéliumok magyarázatával, hegyi beszédet is kommentálta, hogy nem volt következetes. Mert volt, amikor szó szerinti egzegézist végzett, szinte minden szónak megadta a magyarázatát, volt, amikor átment az allegórikus magyarázatba, mint például Origenész vagy Ágoston, hogy elrugaszkodott a szó szerinti értelemtől. Hát így is fontos írása a Szentírás magyarázat. Aztán volt egy másik könyve, ami nagyon nagy sikerkönyv volt, az itáliai atyáknak az életéről. A középkornak egy nagyon-nagyon olvasott könyve volt, abból indul ki, hogy volt egy diákonusa, aki barátja is volt, egy Péter nevű ember. Elkezdődik köztük a beszélgetés ilyen dialógus formájában. Azt mondja neki a Péter, hogy hát hogy van az, hogy keleten annyi szent van, hát ugye gondoljunk a Remete Szent Antalra, Remete Szent Párra, Kapadóciai atyákra és így tovább, ugye Nisszai Gergely, Nazianz, ezekről már szót ejtettem. Nyugaton meg nincs semmi. És azt mondja Nagy Szent Gergely, dehogy nincs, csak nem tudjátok. És akkor egy csomót felsorol, amiből mondjuk például kettőt mi is ismerünk, mert a Nollai Szent Paulinuszról már egyszer szóltam, aki költő is volt, szerzetes is volt, Nolla városát nagyon fölvirágoztatta, és hát Szent Benedek. Szent Benedeket általa ismertük meg, Nagy Szent Gergely által. Ő írta le az életrajzát, illetve Szent Skolasztikának is. Ez egy könyv. És akkor sok más szent is benne van. És hát ebben a könyvben aztán vannak legendás elemek is, hogy a halottak is megjelennek, ugye? Van egy ilyen legenda, hogy római nép Trajánus császárt, aki jó császár volt a rómaiak szerint, nagyon sajnálta Nagyszent Gergely, hogy pogány módjára halt meg, tehát akkor elkárhozott. Ugye akkoriban nem volt az egyház még azzal kitekintéssel, hogy a lelkiismeret alapján ítél meg bennünket az Isten, hanem ugye Szent Ciprián óta egy szigorított értelmezéssel, hogy a keresztség elengedhetetlenül szükséges az üdvösséghez. Mi hozzátesszük, hogy akinek elégségesen felajánlották, és megismerkedett vele. Na most ez a Trajánus császár meghalt, ez legenda is, bánkódik Gergely, és akkor azt kéri a Jóistentől, hogy egy órára támassza föl. Föltámasztotta neki Trajánust, megjelent, beszélgettek, mondta neki, hogy hát fönség, ide figyelj, hát üdvözülni csak akkor lehet, ha megkeresztelem. És abban az egy órában megadta a szükséges tanítást Szent Gergely, és a jó Trajánust meg is keresztelte. Hát ugye legendák, hogy vissza tudta hozni a megholtakat is. Hát ez ugye a középkorban nagyon tetszetős, szép olvasmány volt, és nagyon kedvező fogadtatásra talált, mert nagyon szívesen olvasták épület és olvasmányként a szentek életét. És hát, ahogy említettem, hogy a lelkipásztorság törvénykönyve az egész középkoron át meghatározó volt a papság szempontjából, aminek hát négy része van. Röviden olvastam múltkor arról, hogy milyen eszménynek kell megfelelni a papnak. Hát azt hiszem, hogy olyan eszményt senki nem tud szinte megvalósítani, hogy abszolút fethetetlenség, büntelenség és egy kiváló élet. Ő maga mondjuk egy nagyon aszketikus ember volt, sokat böjtött, imádkozott, tehát ő magának is föltette a mércét igen magasra. Aztán utána elmondja azt, hogy hát a milyen módon kell ezt megvalósítani, és akkor példákat hoz, hogy a külső és belső dolgokra egyaránt kell odafigyelni a lelkipásztornak, vagyis arra, hogy a lelkükről is gondoskodjék, illetve arra, hogy a külső szükségleteket is figyelembe vegye. Na de, egy jó hosszú rész arról szól, hogy hogyan kell meginteni az embereket. Hát innét érthető meg, hogy a régi prédikációkhoz mindig hozzá tartozott az intelem, mert a feddés különböző módjait, a szegényeket, gazdagokat, vidámakat, szomorúakat, alattvalókat, előjárókat, szolgákat, urakat, bölcseket és tudatlanokat, szemteleneket és szemérmeseket, vakmerőeket, gyermekdedeket, türelmetleneket és türelmesek, jó akaratúakat és irigyeket, őszintéket, ravaszokat, egészségeseket, betegeket, megrögzötteket, istenfélőket, hallgatagokat, bőbeszédőket, resteket, hirtelenkedőket, szelideket, haragosokat, alázatosokat, kevélyeket, makacsokat és áldatlanokat, mértékteleneket és önmegtartóztatóak, irgalmas szíveket, szívteleneket, zsugorjakat, s védkesen adakozókat, egyenetlenkedőket, békeszeretőket, visszaintőket, békességeseket, szentanokban járatlanokat és jártasokat, félénkeket, hirtelenkedőket, megelégedetteket, elégedetleneket, házasokat, nem házasokat, paráznákat, tiszta szíveket, bűneiket, síratókat, a jó elhatározásban állhatatlanokat, állhatatosakat, a bűneikkel dicsekvőket, azokat, akiket csak szóval kell megint, vagy azokat, akik szóval dicsekszenek, a meggondolatlanul és megfontoltan vétkezőket, kisbűnöseket, mélyre süllyedteket, akik nem tudják a jót meg kezdeni és azt bevégezni, akik a rosszat titokban, a jót nyíltan teszik, az eredményes oktatás, az ellenkező személyekkel küzdőket, és így tovább a súlyos bűnök kiirtását, a gyenge fölfogásokat, az igenhirdetés, hogyan kell tettel és szóval végezni. És hát ugye a mostani időkre az a internet a legjobb, amikor azt mondja, hogy hogyan kell meginteni azokat, akik a csapásokat komolyan veszik, például most itt ezt a pandémia járványt, és hogyan akik nem veszik komolyan a csapásokat. Én ebből olvasnék föl, mert ez most a időszerű. Másképpen kell meginteni azokat, akik félnek a csapásoktól, és ezért jámborul élnek. S másképpen azokat, akik annyira megrögződtek a gonoszságban, hogy a csapások alatt sem javulnak meg. A csapásoktól félőket fel kell világosítani, hogy a jelen élet javait ne kívánják túlságosan, hiszen látják, hogy azokkal rendelkeznek a gonoszok is, és a jelen élet bajaitól se meneküljenek úgy, mintha tűretetlenek volnának, hiszen nem ismeretlen, hogy a földön többnyire a jókat is sújtják azok. Inteni kell őket, hogyha igazán mentek akarnak maradni a rosszaktól, az örök büntetéstől. Férjenek, s még el félelemnél se állapodjanak meg, hanem hatoljanak fel a szeretet tetőpontjára. Írva van, a tökéletes szeretet kizárja a félelmet. Ugye így mondja, hogy tehát ti féltek, de azért annyira ne féljetek, mert Isten szeret benneteket. De akik, ugye, a csapások büntetései nem fékeznek meg gonoszságban, annál keményebben kell megtámadni. Minél inkább megrögződtek a rosszban, megvetés nélkül kell fölöttük méltatlankodni, és kétségbe ejtés nélkül felettük pálcát törni, úgy, hogy a mutatott kétségbeesés félelmet, az adott intés pedig reményt ébreszem bennük. Kímélet nélkül hirdessük tehát nekik az ellenük szóló isteni végzéseket, hogy az örök büntetés intése önismeretre vezérelje őket. Hallják meg, miként teljesedett be rajtuk, és akkor fősorolja az Ószövetség nagy pusztítását, hogy ez vár rátok, ugye? Eszembe jut, mikor a Gyóni papot keresték az ávósok, és a plébánosnak volt egy avarkori koponyája, az öreg Gyegyinszki atya, aki ott helyettesített, azt mondta az ávósoknak, ilyenek lestek, ilyenek, ilyenek. Majdnem megverték őt, csak már nagyon öreg ember volt. Aztán tudnunk kell pedig, hogy akik csapások alatt is javulatlanok maradnak, azokat néha kedveskedő rábeszéléssel kell meghódítani. Sokszor ugyanis, akit a kínok meg nem javítanak, a jóságos intés talán intés véget vett gonoszságának, valamint sok betegnél is megtörtént, hogy akit az erős gyógyszerek használatani meggyógyítani nem bír, a langyos víz helyrehozott. Vannak sebek, amelyeket felvágással nem lehet begyógyítani, de olajborogatással beszoktak heggedni. Tehát mikor már nagyon nem megy, akkor próbáljuk meg kedveskedni. Szóval nagyon, nagyon érdekes, gyakorlatilag könyv ez a lelkipásztorság törvénykönyve. És hát a végén, ugye, mikor befejezi a könyvet, amit Ravennai János patriarkának írt, akkor mondja, hogy hát ezt megírtam, de papnak is ám önvizsgálatot kell végezni. Én ebből egy kis részt olvasok föl. Ezekiel proféta is valahányszor a mennyeiek szemléletére ragadtatik, előbb mindig az emberfia elnevezést hallja, mintha nyilván így intené őt az Úr. Jól gondold meg, mi vagy, nehogy aztán kevésségre gerjedjen a szíved azok miatt, amiket látsz, s midőn a legfölségesebbekre nyersz beavatást, jusson eszedbe, emberi voltod, s midőn elragadtatásban részesülsz, gyarlóságot korlátja miatt, azonnal szállj magadba. Azért szükséges, hogy midőn erényeink sokasága hízeleg nekünk, vessük gyarlóságainkra lelki szemeinket, s az annyira üdvös alázatosságra ébresszük szívüket. Ne azt a jót vegyük szemügyre, amit tettünk, hanem inkább, amit tenni elmulasztottunk, hogy mi gyarlóságunk érzetében magunkat megalázzuk, az alázatosság ura hathatós módon megszilárdítson a jóban. A mindenható Isten is azért szokott úgy tenni, hogy míg jelentősen tökéletesekké teszi az előjárókat, némiképpen gyarlónak is adja őket, hogy így midőn feltűnő erényekkel ékeskednek, gyarlóságaik hiba foltjairól se feledkezzenek meg, és egyáltalán ne kevékedjenek nagy dolgaikkal, mikor még kicsinségekkel is nehezen küzdenek meg. Fordítva, éppen azért még a kicsinségeket sem bírják maguk alá gyűrni, értékesebb tetteikkel sem merészkedjenek kevékedni. Íme jó ember, a tőled kapott megrovás érlelte meg bennem az elhatározást, hogy megmutassam, milyennek kell lenni a lelkipásztornak. Megfestettem a szép embert, ki magam csúnya vagyok, s másokat tökéletesség révébe irányítok, ki magam is még bűnök hullámaiban küsködöm, de kérlek, tarts fel az élet hajó törésében imádságod mentő deszkájával, hogy mivel saját terhem elmerít, a te érdemed keze felemeljen. Így fejezte be a pátriarkának szólott, hogy én nagyon bűnös vagyok, de hát ha te olyan tökéletes ember vagy, akkor imádkozz értem. Ugye? Ez egy kis szellemes visszavágás is, véleményem szerint. Említettem, hogy több himnusz megmaradt a Zsolozsmában, amit Nagy Szent Gergely írt, hiszen nagyon kiváló képzést kapott, retorikai iskolába járt, nagy szónokokat szívesen hallgatta, stílusa kiváló, értett a költészethez is. Egyik ilyen Becsernye himnuszát olvasom fel imádságként. Ez a Lucis Creator Optime Lucem Deirum Proferens Primordis Lucis Nove Mundi Parens Originem kezdetű. Fény alkotója, jó Urunk, ki minden napra fényt hozol, s az új fény első hajnalán ott áll a létnek kezdetet, reggelt estével összefogsz, s belőlük alkotsz egy napot, sötét káosz szakadt le ránk, hallgasd meg hozzád síró imánk, kit vétek súlya földre ver, az életet ne játssz el, még csak mulandón jár esze, s békjúzza számtalan bűne, ég ajtaját hadd verje meg, élet jutalmát nyerje meg, kerüljük messze a gonoszt, tisztítsunk mindent, ami rossz. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, Szentlélek vigasztalunk, egyetlen úr, örök király. Amen. Ez a szép himnusz a záró ima, Nagy Szent Gergelyt már tiarával, hármas koronával, kettős keresztel ábrázolják, és említettem, a Szentlélek galambjával, hogy az súgta neki ezt a bölcsességet, közeledik pünkös ünnepe, mi is kérjük a Szent Lelket, hogy nekünk is súgjon, hogy az a bölcsesség töltsön el, ami eltöltötte Nagy Szent Gergely pápát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották. Mária Rádió.
enciklikák.
Második János Pál,